A mesterséges megtermékenyítés különféle módozatait is nem egyszer pozitív szándékkal végzik. Ezek látszólag az élet szolgálatában állnak. Valójában kaput nyitnak az élet elleni új támadásoknak. Eltekintve attól, hogy erkölcsileg elfogadhatatlanok, mert kiszakítják az életfakasztást a házastársi aktus emberi egészéből, ezeknek éppen nagy hányada sikertelen. Nem annyira a megtermékenyülés szempontjából, hanem mert az embrió fejlődése nem történik meg, halálveszélynek teszik ki az éppen megfogant életet. Továbbá olykor a beültetése szükséges nagyobb számban történik a megtermékenyítés. A úgynevezett szám fölötti embriókat elpusztítják, vagy tudományos és orvosi kísérletekhez használják fel. Valójában az emberi életet egyszerű biológiai anyag szintjére fokozzák le, amivel szabadon rendelkezhetnek. A magzati vizsgálatok erkölcsileg kifogástalanok, ha a magzat számára szükséges gyógyító beavatkozás céljával történnek. Mégis gyakran teremtenek alkalmat az abortusz javaslására és végrehajtására. Ez az eugenetikus fajnemesítő abortusz, amelynek törvényesítése a közvéleményben olyan lelkületből fakad, amely az életet csak bizonyos feltételekkel fogadja el. Elutasítja, ha sérült, fogyatékos vagy beteg. A logikát követve megtagadják a legelemibb szokásos gyógyítást, sőt a táplálékot és a súlyos fogyatékossággal vagy betegséggel született gyermektől. Korunk képét még megdöbbentőbbé teszik a javaslatok, amelyek az abortus egyenes folytatásaként a csecsemőgyilkosságot is törvényesíteni akarják. Ezáltal a barbárságnak olyan korszakához térünk vissza, amiről azt reméltük, hogy egyszer s mindenkorra elmúlt. Súlyos veszedelmek leselkednek a gyógyíthatatlan betegekre és a haldoklókra is. Társadalmi és kulturális közegünk előbb megnehezíti a szenvedéssel való szembenézést és annak elfogadását. Így könnyebb felerősíteni a kísértést, hogy a szenvedés problémáját a halál a legalkalmasabbnak vélt pillanatába történő előrehozatalával oldják meg. Különböző tényezők játszanak szerepet az ilyen döntésnél. Döntő lehet a betegben a félelem, hogy a kétségbeesésig fokozódó reménytelenség, amit az erős és hosszan tartó fájdalomérzet vált ki, hogy ezt megszüntessék. Mindez keményen próbára teszi a személy és a család egyébként is labilis egyensúlyát. Egyrészt a beteg az egyre hatékonyabb orvosi és társadalmi segítség ellenére úgy érzi, hogy kiszakadt a családjából. Másrészt a vele kapcsolatban álló családtagokban működhet egyfajta rosszul értelmezett jóság. Mindezt nehezíti a kulturális környezet, ha a szenvedésben nem lát semmiféle értelmet, és minden áron kiiktatandó rossznak látja. Ez különösen akkor történik, ha hiányzik a vallásos megértés, amely segít pozitívan értelmezni a fájdalom misztériumát. Az emberi kultúra egészét tekintve az ember szívesen becsapja magát. Önáltatás, hogy az ember képes uralkodni az életen és a halálon is, hisz dönt felettük. A valóságban legyőzés eltiporja őt a minden táblattól, reménytől és értelemtől megfosztott visszavonhatatlan halál. Mindennek tragikus kifejezését látjuk a burkolt és titkolt, illetőleg a nyíltan végrehajtott, sőt törvényesített eutanázia terjedésében. Ezt a beteg szenvedéseit megszüntetni akaró jó szándékon túl gyakorlati megoldással próbálják igazolni. például a társadalom számára túlságosan megterhelő, haszontalan kiadásokat el kell kerülni. Ezért javasolják a nyomorék, súlyos fogyatékos újszülöttek, az értelmi fogyatékosok, az önmaguk ellátására már képtelen öregek és a haldokló betegek megölését. Megemlíthetjük az eutanázia álnokabb, de nem kevésbé rossz és valós formáit sem. Ilyenek történhetnek, amikor, hogy növeljék az átültethető szervek mennyiségét, szerveket távolítanak el anélkül, hogy objektív kritériumok alapján meggyőződtek volna a donor haláláról. Gyakran kapcsolódnak fenyegetések és támogatások az élet ellen a népesedés problémája miatt. A gazdag és fejlett országokban aggasztóan csökken a születések száma, a szegény országokban viszont általában gyors a népesedés növekedése. A szegény országok megsegítése ügyében hiányoznak a nemzetközi méretű átfogó beavatkozások. Nincs komoly család és társadalom politika. A termelés és az erőforrások méltányos elosztási programjai hiányoznak. Helyettük születés ellen és politikát folytatnak. A fogamzásgátlás, a sterilizáció és az abortus kétségtelenül csökkentik a születések számát. Könnyű engedni a kísértésnek, hogy a módszerekhez és életelleni támadásokhoz folyamodjanak a demográfiai robbanás helyzetében is. Az ókori fáraónak, Izrael fiainak jelenléte és sokasodása sok gondot okozott. Mindenféle módon elnyomta őket és elrendelte, hogy az újszülött fiúgyermekeket öljék meg. Ugyanígy viselkednek ma sokan a föld hatalmasai közül. A hatalmasok attól félnek, hogy a szegényebb és szaporább népek fenyegetik saját országuk jólétét és nyugalmát. Ebből fakadóan eszközökben nem válogatva drasztikus születésszabályozást terültetnek rájuk, pedig megoldhatnák a problémákat a személyek és a családok méltósága és minden ember életéhez való jogának tiszteletbe tartásával. Előfordul, hogy a gazdasági segítséget, amit nyújtanak, a születés ellen és politika elfogadásától teszik függővé. A mai emberiség képe valóban riasztó. Nem csak az élet elleni támadások sokfélesége, hanem a támadások gyakorisága miatt is. De sokkal rosszabb az a hatalmas segítség, amit a társadalmi egyetértés, a gyakori törvényes elismerés és az egészségügyi személyzet bevonása nyújt a támadásokhoz. Az idő múlásával az életelleni fenyegetések nem csökkennek, épp ellenkezőleg rendkívül nagy méreteket öltenek. Nem csupán egyes kainokról van szó, akik megölik az Ábeleket. Veszélyesebb a tudományos módszerekkel programozott fenyegetések. A 21. századot később majd úgy fogják látni, mint az életelleni drasztikus támadások korszakát, a háborúk megszakítatlan sorozatát és ártatlan emberi életek gyilkolását. A lehető legnagyobb sikert értek el a hamis proféták és a hamis tanítók. Egy objektív életelleni összeesküvéssel állunk szemben. Igazát beöltöztetik a szolidaritás nevében meggyőző formákkal. Ennek a nemzetközi intézmények is részesei, amelyek hivatalból bátorítanak és programoznak kampányokat fogamzásgátlás, a sterilizáció és az abortusz terjesztésére. Végül nem tagadható, hogy a tömegtájékoztató eszközök gyakran bűntársak ebben az összeesküvésben. elhitetik a közvéleménnyel, hogy az a kultúra, mely fogamzásgátláshoz, a sterilizációhoz, az abortuszhoz és az eutanáziához folyamodik, a szabadság megszerzésének és fejlődésnek a jele. Ugyanakkor a föltétel nélkül az élet pártján álló fölfogást a szabadság és a fejlődés ellenségének festik le. Az eddig bemutatott kép nem csak a halál különböző formáinak a bemutatását igényli, hanem annak kiváltó okainak bemutatását is. Az Úr mit tettél kérdése, felhívás Káin felé, hogy lépjen túl gyilkos tettének puszta tényén, és lássa meg az azt kiváltó motívumok és a belőle fakadó következmények teljes súlyát. Az élet elleni döntések, a súlyos szenvedés, a magány, a gazdasági kilátástalanság, a reménytelenség és a jövőtől való félelem olykor nehéz, sőt drámai helyzeteiből fakad. Az ilyen körülmények jelentősen csökkentetik a szubjektív felelősséget és a bűnösséget, amennyiben az önmagában rossz döntéseket végrehajtották. Ma azonban a probléma túlhaladja ezeket a személyes helyzeteknek figyelembevételét. Sokkal erősebb és szervezettebb ez a felforgató és zavarkeltő irányzat a kulturális, a társadalmi és politikai szinten. Egyre szélesebb körökbe terjed el az élet elleni bűncselekmények az a felfogása, hogy ezek az egyéni szabadság törvényes megnyilvánulásai. Ezért, mint igaz és sajátos jogokat, elismerés és védelem illet. Egy hosszú történelmi folyamat érkezik tragikus következményekkel járó fordulathoz. Felfedezték az emberi jogok eszméjét, amelyek megelőznek minden alkotmányt és állami törvényhozást. Ezek a jogok minden személy sajátjai. A felfogás ma meglepő ellentmondással találja szembe magát. Egy olyan korszakban, amelyben ünnepélyesen meghirdetik a személy sérthetetlen jogait, és nyilvánosan állítják az élet értékét, ugyanazt az élethez való jogot gyakorlatilag megtagadják és eltiporják. Különösen az emberi lét legtitokzatosabb pillanataiban történik ez az eltiprás a születéskor és a halálban. Az emberi jogok különböző kiáltványai világméretekben az erkölcsi érzékenység növekedését mutatja. Elismerik az emberi személy értékét és méltóságát fajra, nemzetiségre, vallásra, politikai véleményre, társadalmi hovatartozásra való tekintet nélkül. Ugyanakkor a nyilatkozatokkal szemben áll, hogy a valóságban tragikusan tagadják őket. Ez annál megdöbbentőbb, sőt botrányosabb, mert abban a társadalomban történik, amely az emberi jogok megfogalmazását és védelmet tekinti fő céljának és dicsőségének. Nem lehet összhangba hozni a magasztos elvek hangoztatását, az élet elleni támadások törvényesítését. Nem lehet összeegyeztetni a nyilatkozatokat a gyengébb, rászorulóbb, az öreg és éppen megfogant élet elvetésével. A támadások homlokegyenest ellenkeznek az élet tiszteletével. Olyan fenyegetés ez, amely végeredményben az egész demokratikus együttélés értelmét veszélyezteti. Az együttélők társadalma a kizártak, kirekesztettek, félrelököttek és elnyomottak társadalmává válik. Ha az egész földgolyót figyelembe vesszük, a népek és a személyek jogainak magas szintű nemzetközi gyűléseken történő meghirdetése, képmutatása és szónoki gyakorlatá silányul. A szónoklatokkal leplezik a gazdag országok önzésüket, amelyek elzárják a fejlődés útját a szegény országok elől. több helyen az emberi fejlődéssel ellenkezve a népesedés abszurd tilalmát szabják a segítség föltételéül. Kétségbe lehet vonni azokat a gazdasági modelleket, amelyekben a segítő államok a születésszabályozást föltételként állítják a segítségükhöz, és igazságtalan és erőszakos helyzeteket támasztanak, amelyekben az egész népek emberi élete elsilányul és elnyomás alá kerül. Hol vannak a nagy ellentmondás gyökerei? A gyökerek a kulturális és erkölcsi rendről alkotott felfogásba találhatjuk meg. Elsőként abban a lelkületben, mely eltúlozza és torzítja a szubjektivitás fogalmát. Csak azt tekinti jogalanynak, aki teljes autonómiával bír, vagy úton van e felé, és mentes minden másoktól való függéstől. De hogyan egyeztethető össze ezzel a felfogással az ember, mint senkinek alá nem vetett lény? Az emberi jogok elmélete éppen azon a megfontoláson alapszanak, hogy az ember az állatoktól és a dolgoktól eltérően nem vethető alá senki uralmának. Azt az elgondolást sem szabad figyelmen kívül hagyni, amely azonosítja az emberi személy méltóságát a kifejezett és szóbeli mindenképpen érzékelhető kommunikáció képességével. Világos, hogy ilyen feltételeken nincs helye a világban annak, aki mint születni és halni készülő, alkatilag gyenge, úgy tűnik, teljesen másokra szorul, alapjában másoktól függ, és csak némán az érzések révén tud kommunikálni. Ezek szerint az erő az a kritérium, amely meghatározza az emberi együttélésben és a személyek kapcsolatában a döntéseket és a tetteket. A jogállam az érvelés ereje formája a jogállam az érvelés ereje formálja a közösséget. Ez felváltotta az erő érvelése. Ellentmondásos az emberi jogok ünnepies meghirdetése és ezeknek a gyakorlatban való tragikus tagadása. Ennek oka az emberi téves szabadságfogalom, amely abszolút úrrá teszi az egyedi embert, és nem készíti fel a szolidaritásra, a másik teljes elfogadására és szolgálatára. Nem tagadható, hogy a születő vagy haldokló élet elnyomását egy rosszul értelmezett humanizmus színezni képes, de a halálnak a kultúrája a maga egészébe olyan szabadságforgalmat hirdet, mely teljesen individualista, és végén az erősebbek szabadsága érvényesül a pusztulásra szánt gyengékkel szemben.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbit atya elmélkedését hallották. Hírpercek.